Hogyan kerül egy magyar asztrofizikus Amerikába? Ha érdekel, tarts velünk! Nagy szeretettel köszöntöm itt a stúdióban dr. Bécsi Bencét, az Oregon State University posztdoktori kutatóját. Szia, Bence!
Szia, én is köszöntöm a hallgatókat, nézőket!
Még mielőtt belevetjük magunkat a kutatásodba, beszélgessünk egy kicsit rólad, mint emberről. A fizikus alap és mesterképzést ezt itt végezted az ELTE-n, majd az USA felé vetted az irányt, viszont ne rohanjunk annyira nagyon előre. Kezdjük ott, hogy mi tetszett meg a fizikában, mi csavart el a fejed a fizika felé?
Igen, hát én a középiskolában kezdtem érdeklődni az iránt, és én ilyen amatőr csillagászként kezdtem. Tehát följártam a Polaris csillagvizsgálóba Óbudán, és ott jártam ebbe a középiskolás csillagász szakkörbe, és építettem saját távcsövet, kémleltem az eget, és akkor utána igazából én úgy jöttem az ELTE-re, hogy én csillagász szeretnék lenni, és akkor azt mondták, hogy ezt úgy kell csinálni, hogy fizikára jössz, és akkor utána lehet mesterképzésen csillagászatra menni, aztán utána annyira megtetszett a fizika, hogy nem is mentem utána csillagász mesterképzésre, maradtam fizikán, és ilyen asztrofizika irányba mentem el inkább.
Hogyan kerültél ezekbe a táborokba, vagy ezekbe a szakkörökbe?
Hát igazából csak így utána néztem, hogy hol vannak ilyesmik így a környéken, és így a Budapest vonzás körzetében ez egyik ilyen legismertebb, vagy legjobb ilyen középiskolásoknak való szakkör, és tényleg nagyon szuper, ott Horvai Ferenc az ilyen szakkörvezető, tényleg nagyon jól bevezett mindenkit ezekbe a témákba, és az egész ilyen nagyon, tényleg nem ilyen feszes, meg nem ilyen tanulós dolog, hanem inkább egy ilyen tök jó közösség, és ott így megszerettették velünk a csillagászhoz, és ez még kitart máig is.
Akkor ez ilyen teljesen önszorgalom volt, tehát, hogy nem szedtek össze mondjuk titeket a középiskolátokba, és vittek el, hanem te ezt teljesen magadtól gondoltál egy napon, hogy na akkor most keresek egy ilyen csillagász szakkört magamnak.
Igen, igen. És hát én érdi vagyok, úgyhogy Érdről jártam be, az ilyen elég hosszú út volt minden héten, de megérte meg, hát szerintem eléggé lelkes voltam, és így akkor még nem tudtam, hogy ez a Horvai Ferenc ilyen nagyon vicceskedő, és az első héten mondta, hogy hát ezen kívül hétvégente van az is, amikor lehet jönni, és saját távcsövedet megépíted, és oda mindenkinek jönni kell, így mondta. Én ezt komolyan vettem, és elmentem, hát én voltam az egyetlen, aki elment a szakkörből, de így legalább lett utána egy távcsövem egy pár hónap után.
Akkor utána már nem kellett beköltözned oda a szakkörre, bár el tudom képzelni, hogy amikor mondták, hogy hétvégén is ott kell lenni, akkor már így gondolkodtál magadban, hogy hát akkor egy hálózsákot, meg egy sátrat is összerakok, és én ott fogok lenni. Na jó, kicsit menjünk tovább akkor itt a történetben, és beszéljünk arról, hogy milyen versenyeken vettél részt középiskolás korodban, amik segítettek a karrieredben, mert elég sok középiskolás hallgatónk van, és ez talán egy jó tipp lehet nekik.
Igen, itt a szakkörön hallottam róla, hogy van ilyen, hogy Nemzetközi Csillagászati Diákolimpia, és akkor oda is sikerült kijutnom. Ez úgy működik általában, hogy van itt Magyarországon egy válogatóverseny, és akkor ott kell elindulni, és akkor ott, hogyha bekerülsz a legjobb néhányba, akkor elmehetsz erre a nemzetközi versenyre, és akkor ez azon kívül, hogy nagyon sok érdekes csillagászatot lehet tanulni, azért is tök jó, mert el lehet menni valami érdekes helyre. Nekem Brazíliába sikerült így eljutnom, és Görögországba. Úgyhogy ezek nagyon jó élmények voltak, és egy kicsit már rögtön egy ilyen betekintés középiskolásoknak arra, hogy milyen majd a tudományban lenni, amikor ilyen nagy konferenciákon rengeteg hasonló érdeklődésű emberrel találkozhatsz. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon szuper élmény volt.
Ezekről a versenyekről hogyan értesültél?
Én ebben a szakkörben hallottam erről. Úgyhogy...
Tehát akkor ott ennek meg volt a híre, és igen. Milyen projektekkel indultál ezen a versenyen?
Hát ezek a versenyek úgy működnek, hogy inkább ilyen feladatmegoldások vannak, tehát hogy három része van, egy elméleti, ahol gyakorlatilag ilyen csillagászati vonatkozású fizika példákat kell megoldani, azt hiszem 3 vagy 4 óra alatt. Van egy ilyen adatelemzéses része, ahol van valamilyen, általában Excelben vagy ilyesmi kell ilyen különböző adatelemzési feladatokat csinálni, illetve van egy tényleges észlelési rész, amikor ki kell menni éjszaka az ég alá, és ténylegesen a távcsövekkel valamit csinálni.
Akkor ez egy eléggé komplex verseny.
Igen, igen.
Még jól hangzik, mert úgy mindenbe bele tudsz tekinteni, és akkor tényleg mindent így megízlelsz. Beszélgessünk egy kicsit az egyetemi éveidről. Ha jól tudom, akkor te már akkor elkezdtél foglalkozni a gravitációs hullámokkal. Mik azok a gravitációs hullámok? Hogyan detektálták akkoriban őket?
Igen, ugye a gravitációs hullámok, azok így a téridőben terjedő hullámok, és hát igazából azért nagyon hasznosak így asztrofizikában, mert így az elektromágneses és sugárzás mellett ez egy ilyen teljesen független információhordozó, tehát egy egészen újszerű módon láthatunk különböző objektumokat és jelenségeket, és hát különböző félképpen lehetőek detektálni, először így ezek a LIGO és Virgo detektorok észletéjüket, amik úgy működnek egyszerűen elmondva, hogy van egy ilyen lézer, amit két egymásra merőleges irányban kiküldenek, és aztán egy tükörről visszaverik, és akkor gyakorlatilag azt nézik, hogy ilyen differenciáltan mérik a távolságot a két merőleges irányban, és amikor egy gravitációs hullám áthalad a detektoron, akkor az fog történni ilyen periódikusan az egyik és a másik irányban kicsit mások lesznek a távolságok. És akkor ezt kell ilyen nagyon precízen kimérni, tényleg ilyen egy atommagnak a méreténél sokkal-sokkal kisebb méretekbe kell mérni a távolságot, úgyhogy ez egy ilyen nagyon, nagyon nehéz mérés ezt megcsinálni, de ha sikerül, akkor nagyon érdekes dolgokat lehet tanulni különböző asztrofizikai objektumokról.
Meg ugye nagyon nagy műszer kell ehhez, tehát hogy ezek azért nem kis műszerek.
Igen, igen, ezek ilyen 3 vagy 4 kilométer hosszú karokban küldik ki ezeket a lézereket, és az egészben vákum van, mindent nagyon kontrollálni kell, meg tényleg ez így úgymond ilyen mérnöki szempontból is, ez egy nagyon komoly teljesítmény.
Találkoztál ezekkel a berendezésekkel úgymond személyesen is?
Igen, igen, én voltam a Virgót is, megnéztem Olaszországból, illetve az egyik amerikai detektornál is voltam.
Mondtad, hogy különböző információkat tudunk meg különböző asztrofizikai objektumokról. Tudnál említeni pár példát?
Igen, hát ugye gravitációs hullámokat, igazából bármi, ami gyorsulva mozog, az bocsát ki gravitációs hullámokat, de tipikusan általában a legnehezebb és legkompaktabb objektumok tudnak olyat kibocsátani, amit tudunk is észlelni. Úgyhogy ez tipikusan ilyen nagyon kompakt csillagok, kettős rendszerekben, például fekete lyukak, neutron csillagok, fehér törpék, ilyesmiket lehet le igazából megfigyelni legjobban velük.
Milyen feladataid voltak az alap- és mesterképzés során a kutatásodban?
Hát én leginkább így az adatelemzés részével foglalkoztam ennek. Tehát ez különböző ilyen statisztikai analízisek. Nyilván elég sok ilyen szoftveres dolog, hogy kódot kell írni, és hát én azzal foglalkoztam, hogy különböző ilyen, ugye vannak mindenféle szoftvereink arra, hogy ezeket a jeleket ténylegesen megtaláljuk az adatokban, mert nagyon sok adatot kell végignézni ahhoz, és ezt nem szemmel nézzük végig, hanem tényleg a szoftver megkeresjenünk ezeket a jeleket, és próbálja meghatározni a különböző asztrofizikai paramétereket, például az a fekete lyuk kettős milyen tömegű, vagy milyen messze van. És akkor én olyanokat vizsgáltam, hogy ezek mennyire működnek jól, ilyen szimulált adatokkal, ahol ugye azért jó, mert mi szimuláltuk az adatokat, akkor tudjuk, hogy mi van ténylegesen abban adatsorban, és akkor tudjuk, hogy mit kell visszakapnunk, és így validáljuk ezeket a különböző algoritmusokat.
Hogyan találtál rá erre a témára itt az egyetemen?
Én igazából csak néztem a témakiírásokat, és a Raffai Péternek, akivel ezzel dolgoztam, neki volt egy érdekes témakiírása ezzel kapcsolatban, és akkor megkerestem őt, és szimpatikus volt, úgyhogy így kezdtem el vele dolgozni.
Viszont a mester éveid után az USA felé vetted az irányt. Mit terelt arra felé téged?
Hát én úgy voltam vele, hogy mindenképpen nekem nagyon tetszett ez a kutatás, és szerettem volna olyan irányba menni, hogy majd egyszer valahol kutatóként helyezkedjek el, és az legyen hosszú távon is a munkám. És úgy azért ezt nagyjából ki lehet mondani szerintem, hogy általában valamilyen külföldi tapasztalat az nem árt ehhez, mert úgy épített ember kapcsolatokat, úgy lehet új dolgokat megtanulni. Úgyhogy mindenképpen valamikor úgy voltam vele, hogy érdemes kimenni valahova. És én úgy voltam vele, hogy hát minél előbb érdemes menni, mert aztán, hogyha itt nagyon elkényelmesedek, akkor már egy idővel egyre nehezebb lesz. És azért Amerika, mert így ebben a LIGO kollaborációban, ahol dolgoztam, az javarészt Amerikában vannak ott emberek, és akkor már ugye abból ismertem egy-két embert ott, és akkor végül olyan emberhez is kerültem, akit már így hallomásból, látomásból ismertem korábban.
Milyen volt külföldön PhD-t csinálni?
Érdekes volt, ugye eléggé más ott a rendszer, mint itt. Egyrészt ott a doktori képzés része kb. Egy mesterképzés is, tehát ott a doktori képzésben is sokkal több tárgyat kell hallgatni. Mondjuk ilyen szempontból én nekem szerencsés volt, mert elfogadták a itteni mesterképzés kreditjeimet, tehát hogy nem kellett annyit. És egyébként, hát egyébként hasonló nyilván arra épül, hogy meg kell csinálni a saját kutatásodat, és igen.
Tehát akkor nincsenek ilyen nagyon extra nehézségei, amire úgy fel kell készülni különlegesen?
Szerintem nem igazán, igen. Hát nyilván angolul megy az egész, mivel ott van, de egyébként én már mielőtt elmentem azelőtt is, mivel benne voltam ebben a kollaborációban, ott gyakorlatilag minden angolul ment egyébként is, tehát.
Most viszont, ha jól tudom, akkor nem a LIGO-ban, vagy a LIGO kollaborációban is dolgozol még a nanograf mellett?
Valamilyen szinten még a LIGO-ban is részt veszek, de egyre kevésbé, és inkább a nanograf kollaborációban veszek részt, ami pedig egy másik fajta gravitációs hullám észleléssel foglalkozik.
Miben különbözik a LIGO-tól?
Igen, hát igazából teljesen más módszerrel keresünk itt a gravitációs hullámokat. A célt tekintve úgy különbözik, hogy itt nem egy teljesen más frekvencia tartományban keressük a gravitációs hullámokat, tehát a LIGO az ilyen néhányszor 10 Hz-től egészen még egy pár ezer Hz-ig keresi a gravitációs hullámokat, ezek pedig ilyen nanoherces gravitációs hullámokat lehet találni ezzel a másik módszerrel, ami gyakorlatilag annak fel meg, hogy ilyen a periódus idő az ilyen néhány évtized. És itt igazából az ötlet, hogy vannak ezek az úgynevezett pulzárok, amik olyan speciális neutroncsillagok, amik egy ilyen rádió nyalábot sugároznak ki, és ahogy forognak a tengelyük körül, úgy minden körbeforduláskor egyszer egy ilyen impulzus beérkezik, amit meg tudunk a rádiótávcsöveinkkel figyelni, és akkor igazából ezzel így követni tudjuk az ő forgásukat. És nagyon, nagyon precízen forognak, tehát nagyon, nagyon stabil a forgásuk. Tehát gyakorlatilag úgy tekintetünk ezekre, mint ilyen kozmikus órákra. És ugye szoktak ilyen fizika példák lenni, hogy képzeljük, hogy egy végtelen hálóban minden pontban van egy kis óra. Hát ez nem egészen az, de ez még a legközelebbi ahhoz, ami a valóságban is létezik. És akkor ezeket lehet arra használni, hogy ezek az impulzusok, ahogy beérkeznek, az változik, hogy érkeznek be, hogyha egy gravitációs hullám áthalad.
Milyen asztrofizikai folyamatokat tudtok így megfigyelni ezeken a gravitációs hullámokon keresztül?
Igen, hát igazából más jellegű objektumokat is lehet megfigyelni, pont a frekvencia tartomány különbség miatt. Igazából egy ilyen viszonylag egyszerű skálázás van, hogy egy fekete lyuk kettősnél minél nagyobb a tömege, a fekete lyuk kettősnek annál alacsonyabb frekvencián fog így orbitálni egymás körül. És ezért egyre alacsonyabb frekvencián is sugároz gravitációs hullámokat. Tehát míg a LIGO az ilyen néhány 10, maximum 100 naptömegű fekete lyukakat tud megfigyelni, így ezzel a pulzáros módszerrel sokkal nagyobb ilyen néhány millió vagy néhány milliárd naptömegű fekete lyukakat lehet megfigyelni.
Amúgy is egy ilyen, én legalábbis nagyon bravúros gondolatnak tekintem ezt az egészet, hogy jó, oké, persze tudunk valamit mi építeni itt a Földön, de mi lenne, hogyha valamit ott használnánk az űrben, amit mondjuk el tudunk képzelni egy órának. Tehát, hogy ez egy nagyon érdekes gondolat. Nem tudom, hogy neked mi a kedvenc részed ebben a felfedezésben, de ez nekem még mindig egy ilyen rácsodálkozás, hogy ez tök bravúros.
Igen, ez ilyen elég hihetetlen dolog, meg maguk a neutroncsillagok is tényleg annyira hihetetlen objektumok, ugye gyakorlatilag egy teljes napnyi anyag összpontosul, kb. Egy hát ilyen 10-20 kilométer átmérőjű gömbben, tehát gyakorlatilag akkor, mint egy város, és ez tényleg olyan hihetetlen sűrűségek alakulnak ki, hogy pont most számoltam ki egy pár napja, hogy egy teáskanálnyi ilyen neutroncsillag, az kb. Annyi, olyan tömege lenne, mint a Széchenyi Lánchídnak 100 000-szer. Tehát 100 000 Széchenyi Lánchídnyi anyag férne bele egy teáskanálba.
Jó nagy anyagsűrűség van akkor.
Igen.
Hogy néz ki a közös munka ebben a kollaborációban? Kikkel dolgozol együtt? Milyen feladataid vannak?
Hát itt is leginkább a adatelemzéssel foglalkozom. És hát érdekes, hasonló egyébként a LIGO-hoz annyi, hogy ez egy kisebb kollaboráció. Ugye a LIGO az ilyen, hát ilyen ezer, kicsit több mint 1000 ember, ez meg inkább ilyen 100-150 kutató van ebben a nanograf kollaborációban, tehát ezért egy kicsit kisebb, kicsit ilyen családiasabb, ilyen Nekem jobban tetszik ennek a dinamikája. De igen, egyébként hasonló, tehát vannak ilyen kisebb munkacsoportok, mindenki a adott feladatra fókuszálva, és igen.
Dolgozol együtt magyar kutatókkal is?
Nem, hát most igazából már volt itt a podcaston korábban vendég a Tim Penucci és a Frey Zsolt, ők vesznek még részt ebben a kutatásban, de igazából ők egy viszonylag más területén dolgoznak ennek az egész projektnek, mint én, úgyhogy én úgy velük közvetlenül nagyon gyakran nem dolgozok együtt.
Mit szeretsz a legjobban a kutatói életben?
Ez jó kérdés. Hát én szeretek így belemélyedni ilyen problémákba, tehát én azt nagyon élvezem, mikor van valami ilyen tényleg probléma, hogy ezt meg kéne oldani, na ezt hogyan számoljuk ki, vagy ezt hogyan kódoljuk le szoftverben, hogy ez jól működjön, és akkor annak nekiállni, belemélyedni, és kitalálni, és akkor ez egy nagyon nagy élmény, amikor sikerül, és tényleg jól működik. Most például legutóbb, amivel foglalkoztam, az, hogy egyik ilyen algoritmust, amivel ilyen különböző jeleket keresünk az adatokban, az korábban annyira lassú volt, hogy a többi analízishez képest ilyen 1-2 évvel későbbre lehetett csak megcsinálni, mert ilyen szuperkomputereken több hónapig kellett futtatni. És akkor így leültünk a témavezetőn, meg is gondolkoztunk rajta, és azt mondtuk, hogy hát szerintem ez sokkal gyorsabban is meg lehet csinálni, és akkor végül sikerült egy ilyen hát több mint 100-szor olyan gyorsra megcsinálni, úgyhogy most már egy ilyen sima asztaligépen is 1-2 nap alatt lefut. Úgyhogy ez így nagyon jó, mert akkor hamar megkapjuk azt az eredményt, és nem kell rá várni hónapokig, és más kicsit bonyolultabbá is lehet tenni. Úgyhogy...
Persze, pláne, hogyha mondjuk a futtatás indítása után, vagy amikor megkapjátok az eredményt, akkor jöttök rá, hogy hú, elírtunk valamit a legelején a kezdő paramétereknél, és akkor nem egy hetet kell várni, csak 1-2 napot, ez azért elég sokat számít.
Igen, meg az emberek nagyon szeretik az ilyen szuperkomputereket, és hogy az milyen jó, csak sokszor szerintem az is jó, hogyha az ember egy ilyen limitált hozzáférés van dolgokhoz, hogyha nincs szuperkomputer, akkor kénytelen vagy kitalálni valami módszert, hogy így is le tud futtatni a kódodat, és általában azért ki lehet találni valamit, úgyhogy...
Igen, izgalmas keresni, és akkor az ember rájön most elnézést a hallgatóktól, hogyha esetleg most ezt így nem látják át, de aztán az ember rájön, hogy ott is van egy mátrixszorzás, meg ott is van, és akkor annyi mindent meg tudok csinálni sokkal gyorsabban,
igen.
És ez egy folyamatos izgalom szerintem, hogyha valaki programozik, hogy na még gyorsítottam, jó, és akkor ami lefutott 2-3 óra alatt, most már lefut 10 perc alatt, vagy a te esetedben, akkor több napról egy napra le lett redukálva a futási idő. Talán még arról nem beszélgettünk, hogy posztdoktori kutatóként miket kell csinálnod? Vannak-e esetleg témavezetetjeid? Hogy néz ki egy posztdoktori kutató élete?
Igen, hát igazából sokban hasonló egy doktorandusz életéhez szerintem, annyi, hogy jobb a fizetés, és tényleg van most már 1-2 diákom, akikkel együtt dolgozok, tehát ez egyrészt szerintem tök jó élmény, így valakiknek átadni a tudást, és betanítani őket valamilyen munkára. Másrészt pedig nyilván, amit én magam már nincs elég időm megcsinálni, akkor ők segítenek azt megcsinálni. Úgyhogy ez is jó, de egyébként igen, meg ugye nyilván már nincsenek egyáltalán órák, meg vizsgák, úgyhogy teljesen a kutatásra lehet fókuszálni. Aminek nyilván megvannak néha nehézségei is, hogy akkor így nincs annyira egy külső kényszer, hogy na most ezt meg ezt el kell érnem, hogy megkapjam a PhD-mat, hanem itt már tényleg magadnak csinálod, és ezért tudnod kell magadat motiválni, de egyébként meg megvan a szabadság, hogy úgy dolgozol, ahogy szeretnél, és olyan ütemben haladsz, ahogy gondolod.
Nem ijesztő egy kicsit, amikor úgy elengedik a kezed a doktori után, hogy jó, most már akkor te egy idézőjelben rendes kutató vagy, és akkor csináljad, és másoknak is mondd meg a tutit, hogy mit csináljanak, vagy ezt te hogy élted meg?
Hát igen, szerintem most én már egy évvel végeztem, most úgy már szépen lassan kezd ez így realizálódni bennem, hogy na igen, én tényleg végeztem, de azért kellett hozzá egy kis idő, hogy hozzászokjak, és tényleg igen. Így nehéz hozzászokni ahhoz, hogy most már így kicsit a másik oldalon van az ember.
Utolsó kérdésként még azt kérném tőled, hogy ha van valamilyen jó tanácsod a hallgatóink számára, akik esetleg most inspirálódtak, akkor oszd meg velünk.
Igen, hát szerintem talán én azt mondanám, hogy az nagyon fontos, és az nagyon jó lehetőségek vannak szerintem itt az ELTE-n, hogy kutatást nagyon hamar elkezdeni. Tehát ez például szerintem más országokkal és Amerikával szemben mindenképpen egy előny szerintem, hogy ott kevésbé tipikus az, hogy, hogy már BSC alatt komoly kutatást lehet csinálni, és én például már az első fél évben oda mentem a témavezetőmhöz, és elkezdtem valamint dolgozni. Úgyhogy én azt tanácsolnám a hallgatóknak, hogy tudom, hogy olyankor ott vannak az órák, és azokra is készülni kell, de érdemes legalább így kicsit belekóstolni, és milyen hamarabb, és akkor, ha van egy szabad órád, akkor egy kicsit foglalkozol vele, és az nagyon hasznos lesz később, hogy neked már ennyi, meg ennyi idő kutatási tapasztalatod volt.
Meg esetleg TDK-zni, meg középiskolásként megkeresni a szakköröket.
Így van, igen, igen.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ma, és sok sikert kívánok a továbbiakban neked.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatók, ti pedig tartsatok velünk jövő héten a karácsonyi kiadásunkban. Várunk titeket nagy szeretettel, sziasztok!